Kedves hallgatóink, a Sárospataki Református Teológiai Akadémián mutatkozott be hazánk legújabb protestáns kiadója, a Zwingli kiadó. Elsőként az egyik alapítót és a kiadó által elsők között kiadott kötet szerzőjét, dr. Retkes Attilát hallják.
A Zwingli protestáns könyvkiadót azzal a céllal hívtuk életre, hogy konkrét egyházi felekezeti keretekhez nem kötődő, de a protestáns etika és a protestáns értékek alapján szerveződő kiadót hozzunk létre. A Debreceni Református Tudományi Egyetem doktorai vagy doktoranduszai gondolkodtunk erről közösen, különböző felekezethez tartozók. Tehát református, baptista, unitárius is volt azok között, aki ezen gondolkodott, és az a cél rajzolódott ki 2019 őszére, hogy az öt történelminek mondható protestáns felekezet, tehát a református, az evangélikus, az unitárius, a baptista és a metodista felekezet egyház történetének tágabb tárgykörében jelentetünk meg, hát az anyagi források függvényében évente néhány tudományos jellegű monográfiát. Ennek az első két darabja az, ami most 2019 adventjére megjelent.
Milyen előfeltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy egy kiadó létrejöjjön? Tehát milyen munka áll e mögött, hiszen nagyon könnyedén mondta, hogy most létrehozták egy páran ezt a kiadót, de hát gondolom azért e mögött komoly munka áll.
Hát elsősorban a szakemberek fontosak, a szerzők, akik létrehozzák a tudományos műveket, az olvasószerkesztő, a korrektor, a tördelőszerkesztő, a megfelelő nyomdai háttér. A szervezeti formáját még keressük, egyelőre egy zenével foglalkozó könyvkiadónak az égisze alatt, mint egy kis márka működik, de gondolkodunk rajta, hogy egyesület, alapítvány vagy non-profit KFT lenne a legmegfelelőbb forma. Nyilván hosszú távon ezeket most saját forrásból finanszíroztuk, de hosszú távon a pályázati lehetőségeket is azért vizsgálni kell, hiszen ezek nem kereskedelmileg értelmezhető kiadványok.
A protestáns történelemnek egy nagyon izgalmas alakjáról, Zwingliről nevezték el. Miért pont ő lett a névadója a kiadónak?
Kettő oka van, az egyik az a prózaibb, vagy konkrétabb, hogy 2019-et írunk, most alapítottuk a kiadót, és Zwingli éppen 500 éve, 1519-ben Zürichben hirdette meg reformátori tanait. Egyébként pedig azért választottuk Zwinglit, mert az általa képviselt zürichi reformáció igen szimpatikus számunkra. Akár azt is mondhatjuk, bár lehet, hogy teológus professzorok ezzel vitába szállnának, hogy egyfajta hidat képez Luther és Calvin teológiája között az, amit ő a helvét reformáció német ágával és a reformált kantonokban megvalósított. Mindenképpen egy kiemelkedő példakép reformátor, akiről ugye mellesleg nincs kiadó elnevezve Magyarországon, hiszen a reformátusoknak a Calvin, az evangélikusoknak a Luther kiadó már rendelkezésükre áll.
Két könyvvel jelentkeztek, ahogy említette is. Hogyan esett erre a két témára a választás? Mondjuk két izgalmas téma, ez biztos, tehát nagyon erősen kezdtek, hogy így mondjam. De miért pont erre a két témára esett a választás?
A Debreceni Reformátusi Tudományi Egyetemen megvédett doktori disszertációk köréből szeretnénk elsősorban nem kizárólagosan meríteni, és dr. Rácsó Gabriellának, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektorhelyettesének a doktori disszertációja egy nagyon érdekes téma, a film, mint missziós eszköz korunk változó vallásosságában. Azt fontos elmondani, hogy egyház történeti, illetve egyház és művelődés történeti munkák megjelentetése a profilunk, tehát a Zwingli kiadótól a biblikum alapja és fundamentuma mindennek, de mi nem fogunk ószövetségi vagy újszövetségi tárgyú könyveket megjelentetni, hanem az egyház és művelődés történet a témánk. Ezt nagyon jól lefedi Rácsó Gabriellának ez az érdekes könyve. Hát a magam könyvéről nehezebben beszélek, ezt talán valaki másnak kellene megtenni, de egy erdélyi gyökerű felekezet az unitáriusok magyarországi, ezen belül is budapesti jelenlétéről szól ez a könyv, arról, hogy a kiegyezés után erdélyi tisztviselők hogyan alapítottak először egy lakáson imádkozó baráti társaságot, abból hogyan lett leány egyházközség, anya egyházközség, és egészen 1869-től, amikor az első budapesti unitárius istentisztelet volt, egyébként Török Pál református püspök engedélyezte az akkori Széla téren ennek a megtartását, a mai Kálvin téren, egészen a kommunista diktatúráig 1948-ig követi figyelemmel ez a könyv. Ennek a létszámában kicsi, de művelődés történeti jelentőségében annál nagyobb felekezetnek a budapesti történetét.
A kezdőpontja evidens, de mégis miért pont a kommunista diktatúra zárja ezt az időszakot?
1948. októberében a unitárius egyház az első között írta alá a magyar állammal azt a megállapodást, ami aztán évtizedekre ugye korlátozta, korlátok közé szorította az egyházi működést, úgyhogy ez mindenképpen egy nagy cezúra volt, és bevallom őszintén azt is, hogy mivel én is doktori diszertációként írtam ezt, egyrészt határt kellett szabni, másrészt amire én már nem vállalkoztam, az a különböző állambiztonsági iratoknak a vizsgálata. Tehát szerencsére itt most az ügynök múlta nem jön elő, hanem a monarchia és a két világháború közötti időszak unitárius élete áll a fókuszban.
Dr. Rácsok Gabriella, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektor helyettese régóta foglalkozik a filmművészettel hitéleti, egyházi és missziós szempontból. Eddigi tudományos kutatásainak eredményét szerkesztették most könyvé, amelynek bemutatóját szintén Patakon tartották meg a kiadó bemutatkozásával együtt. Tőle először azt kérdeztem, hogy miből ered a téma iránti érdeklődése.
Amikor a Debreceni Egyetemre jártam angol szakra, akkor volt egy oktatóm, aki filmes témával foglalkozott, filmelmélettel, és az ottani szakdolgozatomat nála írtam, és ő ismertetett meg engem a film világával, és ő szerettette ezt meg velem. Akkor kezdtem el komolyabban foglalkozni például Ingmar Bergmannal, az ő úgynevezett istenes filmjeivel, vagy istenes trilógiájával, úgyhogy szerintem ez akkor kezdődött, és neki köszönhetem a mai napig is.
Mekkora lehetőség rejlik ebben? Hiszen viszonylag ritkán foglalkozunk ezzel a történettel. Általában föl-fölsejlik egy-egy film, ami úgymond vitákra ad okot éppen a tartalma, a valódi küldetése, vagy éppen a kivitelezés minősége miatt. De mégis milyen lehetőségek rejlenek a kutató számára ebben a világban?
Én ezt soha nem hegyezném ki egy-egy filmre, ami akár amelyik nagy port kavar, vagy amelyikről esetleg úgy gondolja valamelyik nagyobb egyháztest, hogy ezt ajánlja a hívei számára. Én sokkal inkább onnan közelíteném meg, főleg ma már a kérdést, hogy főleg a fiataljaink, de az idősebb generáció is azért néz filmeket, hanem is feltétlenül a moziban, de esetleg letöltve, vagy otthon. És ezek élménnyel járnak, ugye a filmnézés az mindig azzal jár. Ezek olyan kérdéseket vetnek fel bennünk, amelyek szerintem az élet nagy kérdései, és számomra ez az izgalmas, hogy ezeket hogyan lehet összekötni, ezeket a kérdéseket, amelyeket ezek a filmek felvetnek, azzal a válasszal, amelyet a hitem szerint mi a kijelentésben találhatunk meg. Tehát én a filmes élménnyel való találkozás és az arra való, vagy abból való kiindulás vagy építkezés az, ami számomra izgalmas ebben a kérdésben.
Mekkora kutató munka előzi meg ezt a kötetet? Tehát gondolom azért ez egy rendes összefoglaló anyag, bár én még nem olvastam. Mekkora munka áll mögötte?
Ugye most mondhatnám azt nagyképűen, hogy hány éves kutató munka áll e mögött. Ez a doktori disszertációm, aminek ugye van egy ritmusa, tehát megelőzi egy 3 éves doktori iskola, és aztán nekem 2 évem volt arra, hogy ezt a disszertációt megírjam, és ez a könyv ennek a jelenlegi formájában tulajdonképpen a doktori dolgozatnak egy korrektúrázott, egy lektorált változata.
Én egy előadást már hallottam, ami a Jézus képet vázolta föl a film világában. Tényleg spoilerezés nélkül, de milyen szempontból vizsgálja még a filmet ez a kötet?
Azt én az elején tisztázom, hogy elméleti keretet szeretnék adni már működő, esetleg gyülekezeti vagy főiskolai keresztény filmkluboknak, és tulajdonképpen egy olyan széles skálát igyekszem az olvasó elé tárni, a legegyszerűbb felhasználási módtól, amikor mondjuk a saját hit igazságaimat, vagy általam igaznak tartott hittételeket próbálom egy-egy filmmel illusztrálni. Úgy gondolom, hogy ez a legegyszerűbb megközelítés, persze a bibliai történeteket bemutató filmek után. Tehát amikor a filmet én eszközként használom egy hit igazságnak az illusztrálására, és innen szeretnék, vagy jutok is el a dolgozatban, vagy a könyvben odáig, amikor egy filmes élmény, az esetleg az Isten ismeretnek válhat a forrásává, vagy a teológia forrásává válhat, vagy netán valamilyen transzcendens élményt is nyújthat. És hát ezek között, vagy a két véglet között, tehát amikor ez egy az Istennel való találkozás élmény forrásává válik, illetve amikor én ezt esetleg öncélúan használom fel, hát e között mutatok még be egyéb lehetőségeket.
A Zwingli kiadó bemutatkozására szervezett program a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Kollégiumi Esték című sorozatában zajlott le, amelynek szervezője dr. Nagy Károly Zsolt, a teológia oktatója, adjunktus. Őt először arról hallhatják, hogy miként kapott helyet ez a téma a sorozatban.
Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos vállalkozás, amit ők képviselnek. Azért is, mert hogy két olyan embernek a munkájáról van szó, két olyan ember munkája kapcsán született meg ez a kiadó, akik egyrészt a nagy egyházi környezetben, másrészt pedig magában az egyházi környezetben is tulajdonképpen outsiderek, tehát mi protestánsok nem szoktuk ezt a szót használni, hogy laikus, de hát mégis valamifajta laikusként, kívülállóként, vagy kívülről közelítenek az egyházhoz, magyarán nem lelkészekről van szó, akik alapítanak egy egyházi típusú kiadót, hanem olyan emberekről, akik elkötelezettek ezek iránt, az ügyek iránt, akarnak egy olyan kiadót csinálni, amelyik a jelenlegi egyházi profilú kiadóknak a látókörét is tágítja, olyan témákat jelenítenek meg, amelyekre talán más kiadóknál nincs hát érdeklődés, vagy nem fér bele a profiljukba, és ez egy szenzációs dolog, és mi nagyon örülünk, hogy ennek a kiadónak Sárospatakon van a bemutatkozó alkalma.
Az egyik kötetet éppen ön mutatja, majd ön beszél róla. A szerző egy igen izgalmas témát ad el föl, hiszen egy erdélyi egyháznak a budapesti térnyerését, illetve ottani működését adeli föl. Miért fontos egy ilyen kiadvány ma Magyarországon a egyházi kultúrában?
Azért nagyon fontos, mert hogy egyfelől igen, egy olyan egyházról van szó, amelyiknek a központja Erdély. De éppen az az izgalmas, hogy ez az erdélyi központú egyház a 19. század második felében Magyarország felé is terjeszkedik, nem missziós okokból, egyszerűen praktikus okokból, mert hogy sok közöttük a közalkalmazott köztisztviselő, akit a monarchia idejében áthelyeznek Budapestre és Budapest környékére, és az izgalmas az, hogy ezek az emberek elkezdik megszervezni magukat. Egy olyan egyházról van szó, mert a többségi társadalom többnyire hát bizonyos lenézéssel fogad, a katolikus egyház részéről határozott lenézéssel fogadnak, a protestánsokon belül is van egy kis hát furcsállás, ellenérzés az unitáriusokkal kapcsolatosan, és van egy maroknyi ember, tényleg egy maroknyi emberről beszélünk, akik elkezdik szervezni magukat. És ez a 19. századi Budapesten, ahol a protestantizmus letelepítve egy viszonylag új dolognak számított, ez egy hatalmas és izgalmas történet, és Retkes Attila nagyon érdekesen és nagyon érzékenyen írja meg ezt a nagy történetet, és hát azt kell mondunk, hogy ő az első, aki ezt a nagy történetet így átfogóan megírja, abba a hagyományba illeszkedve, ami mely hagyományban egyébként több jelentős kötet jelent már meg Magyarországon, a Kósa Lászlóféle Reformátusok Budapesten, ennek a csúcs teljesítmény tulajdonképpen, de beszélhetünk a Zsidó Budapestről, beszélhetünk a Katolikusok Budapesten sorozatnak immár 4 kötetéről, illetve hát most az evangélikus testvérek is elkezdtek konferenciázni, és valószínűleg nekik is lesz egy Evangélikusok Budapesten című kötet. Hogy miért Budapest? Ez azért fontos, mert Budapest volt a birodalomnak, a monarchiának a fővárosa. A térnyerés, a lábunk megvetése Budapesten azt jelentette, hogy igen, jelen vagyunk. Szimbolikusan is és tényszerűen is elfoglaljuk ezt a teret a nemzet testében.
Kedves hallgatóink, a Sárospataki Református Teológiai Akadémián mutatkozott be hazánk legújabb protestáns kiadója, a Zwingli kiadó. Erről hallhatták összeállításunkat az előző percekben.